www.hvradio.hu-n. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Spirituális utazásra, meg egy road movie-ra invitáljuk Önöket, és mindezt egyben, mert hogy most már látható a mozikban Füredi Zoltán új filmje, a legbelsőbb Ázsia, magyarok nyomában Mongolországban. Aki esetleg nem ismeri Mongóliát, az most megteheti, mert hogy megismerjük a múltját, megismerjük a jelenét, meg a közelmúltját is, de nem csak Mongóliáról fogunk megtudni sok mindent, hanem rengeteg kérdést tehetünk majd fel saját magunknak, a saját életünkről, a saját kultúránkról, arról, hogy viszonyulunk más kultúrákhoz, és mennyire fontos az, hogy higgyünk valamibe ahhoz, hogy hasson ránk. Mert hogy mindeközben Füredi Zoltán személyes történetével is megismerkedünk. Aki itt van a stúdióban, természetesen Füredi Zoltán, szeretettel köszöntöm.
Szép napot!
És ugye alapvetően én hirtelennyében első felindulásomban Mongóliának mondtam a film címét, de hát Mongolország, úgyhogy még mielőtt belemennénk az egész történetbe, miért Mongolország és nem Mongólia?
Hát valószínűleg egy picikét ilyen arhaizáló hangulatban voltam, mert hogy régen hívták így, vagy említették így Mongóliát, főleg azokban az időkben, a 20. század elején, amikor nem is lehetett pontosan tudni, hogy hova tartozik, Kínához, vagy esetleg Oroszországhoz, vagy mennyire független, vagy mennyire nem. És hát ugye a kapcsolataink azok nagyon régről indulnak, és egyébként nem konkrétan, nem a mai mongol államhoz kötődnek, hanem ahhoz a kultúrához, ahhoz a világhoz, amit a mongolok laknak. És hát aminek ugye azért van egy jó 1000 éves, meg hát még annál is régebbi múltba nyúló története. Úgyhogy picikét így ezzel a mongol világra, vagy erre az egész belső ázsiai világra próbáltam utalni.
És hát ugye ez egy dokumentumfilm, te dokumentumfilmes vagy, Mongólia szakértő, antropológus. Ebben a filmben minden van, de közben meg ez a film egy rettenetesen személyes film. És ezt azért emelem ki, mert hogy az ember egyetlen egy pillanatra sem kerül ki a filmből, nem csak külső szemlélője vagy, hanem benne élsz a filmben, mert mindenki, aki szerepel a filmben, személyes történetét meséli el, akkor is, amikor a magyarokhoz való viszonyát meséli el, akkor is, amikor a mongol-magyar kapcsolatokról beszél, de mindenki benne van. Tehát nincs senki, aki a tudósként ott felülne valahova a piedesztára, és akkor onnan mondana néhány okos szót nekünk.
Hát ez egy fura dolog biztos, amit mondok, de hogy engem a tények nem érdekelnek olyan túlzottan. Egyszerűen azért, mert a tényeket, azt szokták mondani, hogy hát a tények makacs dolgok, hát persze csak éppen kimondja meg, hogy mik a tények, főleg hát olyan kérdésekben, amik hát ilyen szoftabbak, vagy kevés információnk van róla. Szóval engem sokkal inkább az érdeke, hogy emberek mit gondolnak a tényekről, vagy ő számukra mi az ő valóságuk. Igazából ez érdekel legjobban, mert hogy én így a saját valóságomban valahogy mindig bizonytalan vagyok, és ezért különösen érdekel, hogy mások hogyan érzékelik a világot, vagy mit gondolnak róla, és hát ebbe akár történelmi tények is tulajdonképpen vélekedés tárgyai, hiszen nem tudjuk, hogy mi volt a tény mondjuk 2001 néhány száz évvel ezelőtt, amikor az ázsiai hunok elkezdtek ott a környékről kiáramlani. Tehát, hogy ilyen módon a professzoroknak, vagy tudósoknak is csak vélekedéseik vannak.
Ugye, amikor te elmentél Mongóliába most, akkor azért mögötted már állt egy 30 éves múlt, 30 éve foglalkozol mongolisztikával, véletlenszerűen csöppentél a történetbe, ahogy ezt elmeséled, és 30 éve járod Mongóliát, tehát, hogy ismered az embereket, ismerted a terepet, ahova mentél, és hordoztál magaddal az éveken keresztül egy átkot, ami ugyancsak megjelenik ebben a filmben. És ez azért izgalmas számomra, mert hogy te elmondod a filmben is, hogy te nem vagy buddhista. Neked valójában ez nem a saját hited, nem a saját vallásod, de mégiscsak 30 éven keresztül, vagy nem tudom hány éven keresztül cipelted magaddal azt a történetet egy olyan kultúrából, amit hát elfogadtál sajátodnak a magyar mellé. Ez hogy működik?
Hát ezt nyilván nagyon nehéz lenne megmagyarázni, sőt, nem, nincsenek azért nekem erről olyan rettentő világos gondolataim, olyat könnyű kimondani, hogy én buddhista vagyok, vagy nem vagyok buddhista, de egyiknek sem vagyok biztos a jelentésében, hogyha ezeket így kimondjuk. Hát én azt gondolom, hogy van egy olyan világ, amihez nekem közöm van, és ami fontos számomra, és ami eléggé meghatározza az életemet. Arra utalta, hogy ez egy véletlenszerű választás volt annak idején, hogy én mongol szakra kerültem. Tényleg egy csomó minden véletlen befolyásolja szerintem az életünket, és szeretem ezeket a véletleneket, és egyébként a mongolok is szeretik szerintem ezeket a véletleneket. Egyszer egy barátom úgy fogalmazott, hogy hát, hogy amennyit én már meséltem neki Mongóliáról, abból ő azt tudja leszűrni, hogy hát ez valahogy egy olyan ország lehet, ahol tervek vannak, hanem megoldások. Uh-huh. És egy picikét ilyen tényleg ez a világ. Szóval a lábamra visszatérve, hát szerintem így az életünkre hat a környezet, amiben élünk, és a lábam miért kezdett el egy kicsikét így tönkre menni a térdemtől lefelé, mert hogy az idegek benne, ezt itt az orvosok itt Európában nem tudták megfejteni, hogy mi hatott rá, hogy ez így történt, vagy így történik. De hát a mongol barátaimnak meg az volt a határozott véleménye, hogy ez kifejezetten egy ilyen átok lehet, hiszen máshol nem jelenik meg sehol ez a probléma, csak a lábomba, és hát aztán ilyen beszélgetések révén azonosítottuk azt a történetet, amikor mi vagy 20 évvel ezelőtt egy barátommal egy remek, vidám folyóparton horgáztunk, halakat fogtunk, fürdőztünk, de ezt egy olyan helyen tettük, ahova egyébként a helyiek azt mondták, hogy oda nem akás menni, meg oda nem jó menni, meg hogy kígyók vannak a parton, meg stb. Ugye, amik tipikusan ugye az alvilágnak a megjelenítői, vagy az alvilági szellemeknek, a erőknek a megjelenítői. Tehát alig, hanem megsértettük ott az Orhon folyó szellemét, vagy megzavartuk, és hát így tulajdonképpen ennek tulajdonítottuk ezt az átkot. De ezt most így elmondva, ez kicsit ilyen bután hangzik, de hogyha egy ilyen mongol világban mozog az ember, ahol mindennek van lelke, ahol minden forrásnak, minden fának, minden magaslatnak van egy gazdája, akivel valamilyen viszonyt kell ápolni az ott lakóknak, akkor ez egy másik kontextusba helyeződik.
Hogyha megnézzük a filmet, akkor azt látjuk, egyrészt nagyon keveset ismerünk Mongóliáról, tehát hogy rájövünk arra, hogy szinte egyáltalán nem ismerjük ezt az országot, egy hatalmas ország, hatalmas terekkel szerintem, ilyen tereket, ilyen természetet, ahol nem látsz embert, nem látsz házat, én már nem is tudom, hogy itt Európában bárhol fel lehet elelni, mint amiket a filmben látunk, de hogy nagyon keveset ismerünk egy olyan népről, amelyiknek nagyon erős kötődése van hozzánk, jóval erősebb kötődése van, mint fordítva. Nyilván ennek sokféle oka van, de hogy azt látjuk, hogy ez még mindig sok szempontból egy nomád nép, ott vannak ugyan a 20. 21. század építmények, tehát látjuk, hogy hihetetlenül fejlődik, pontosan ugyanúgy nézik a jurtában is az internetet az emberek, mint ahogy mi nézzük, nem tudom én, a folyószélén, meg a házainkban, de hogy az életmód még mindig sokkal közelebb áll a természethez, és sokkal komolyabban is veszik a természethez való kötődésünket. Ez így van, vagy te ezt emelted ki így a filmből?
Hát ez biztos, hogy számomra nagyon fontos a természet, és minden olyan életmód, ami tényleg a természethez kötődik, vagy ami viszonylag organikusan él együtt a környezetével. Úgyhogy valószínűleg ez is az egyik gyökere annak, hogy engem azt így elkapott ez az egész nomád világ. amiben annak idején belecsöppentem. Igen, tehát ez megszabja az embereknek is így, tehát megszabja az egész kultúrát, és megszabja a lelki világát, a világ szemléletét az embernek az, hogy akár napokig mehet úgy, akár egy kocsival is, hogy nem találkozik senkivel, vagy hogy bármilyen irányba elindulhat lóháton, és ez garantált, hogy néhány órán belül sehova nem fog odaérni. Szóval, hogy van a végtelen kék ég, és a végtelen zöld fű, és a kettő között ott valahogy barangol az ember, és hogyha szeretné magát a természettől valamilyen módon megkülönböztetni, akkor kénytelen mindenféle veszőkből és birkagyapjúból egy sátrat készíteni, hogy egyáltalán értelmezhető legyen az, hogy hol van a kint és a bent. Tehát, hogy ez egy ilyen világ, és az garantált, hogyha hágón átmegy az ember, akkor utána egy következő hágó fog következni, és azután is egy, és talán majd egyszer valami más is lesz, de erről igazából csak népmesék szólnak, hogy van ott is már valami másik világ. Na mindegy, ez egy csodálatos érzés tulajdonképpen egy ilyen világban élni, lenni. Egyébként én gyakran eljátszom azzal a gondolattal, hogyha mondjuk itt Magyarországon elmegyek valahova kirándulni, és fölmegyek egy ilyen hegyre, akkor így körbenézek, most például a Nagyszénáson voltam fönt a múlt hétvégén itt Budán, és ott szépen látszottak a falvak, ott volt Pilisszántó, meg Vörösvár, meg a többi, Szent Iván, Solymár, stb. És akkor így képzeld, hogy kiürítem a tájat, minden olyantól, ami mesterséges objektum, tehát templomtorony, vagy gyárépület, vagy ilyesmi, és próbálok úgy rátekinteni, és akkor egy ilyen furcsa, tehát ilyen egészen más dimenzióba kerül az ember, szerintem. De hogy a mongoloknak ez a természethez való viszony, ez biztos, hogy nagyon-nagyon fontos. Azért, tehát azt lehetne mondani, hogy ez egy egészen a közelmúltig, ez egy nagyon nomád világ volt, akkor is, hogyha történetesen mondjuk valaki az életének a legnagyobb részét ezt a fővárosban töltötte, ez akkor is vonatkozott rá. Talán ez az utóbbi egy-két évtizedben kezdett el megváltozni, és hogy kívülről nézve nagyon nagy sebességgel megváltozni, de azért a lelkekben valószínűleg ez lassabban változik. Mindenesetre egészen más ma találkozni Budapesten egy diákkal, aki egy angol nyelvű oktatásra jön Magyarországon, mondjuk bármit tanulni, valamilyen mérnöki szakmát, vagy bármit, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Szóval nekik már egészen más tudásuk van a világról, és ő náluk talán egy kicsit kezd elveszni ez a hagyományos világ és természet szemlélet.
Az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy akár 3 napig is tudsz menni úgy, hogy nem látsz másik embert, semmiféle települést, hogy ilyenkor az ember azért eléggé magára van hagyatva. Magadra számíthatsz, hogyha bármi történik veled. Tehát ha nem működsz együtt a környezeteddel, ha nem ebben a probléma megoldó üzemmódban vagy, amit említettél az elején, akkor bármi történik veled, elveszettnek érzed magad. Tehát valószínű, hogy ahhoz, hogy az ember meg tudjon állni ebben a világban, ahhoz meg kell tanulnia az együttműködést a természettel, máskülönben hát szó szerint el fog veszni.
Hát igen, most erre mondhatnék akár ilyen radikálisabb mondatokat is, vagy elfogadóbbakat is. Az elfogadóbb verzió is úgy hangzik, hogy én azt gondolom, hogy az egész világ arra felé megy, hogy egy ilyen kényelmes játszótér illúzióját keltse az emberekben, ahol tulajdonképpen mindegy, hogy mit csinálnak, az egyik, hogy jól érezzék magukat, mert ez jár nekik. És fizessenek azért, hogy ennek egyébként megteremtjük a lehetőségét. Hát Mongóliánál egy kicsit őszintébb vidék, tehát hogyha ott nem tudsz köszönni, meg nem tudod a viszonyokat, meg nem tudod, hogy mit csinálj, akkor nem élsz sokáig, főleg mondjuk így október közepétől márciusig, amikor nem megy 0 fok fölé a hőmérséklet. Tehát azért ezt tudni kell, hogy az országnak 0 fok az éves középhőmérséklete, a januári meg -30. Tehát ebben valójában akkor lehet életben maradni, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy hol van, tisztában van a környezetével, azzal együtt él, illetve együttműködik másokkal. Tehát hogyha részt vesz is, és része annak a hálónak, amit tulajdonképpen a kultúra, teremt meg, és ami biztonságot és nagyon kellemes élhető körülményeket tud teremteni, akár ebben a világban is, ahol mondjuk ilyen hideg van.
Meg talán a hagyományok tisztelete, a hagyományok átadása jóval fontosabb egy ilyen világban, hiszen hogyha nem tudod, hogy merre menjél például az állataiddal, vagy pontosan mi történik, nem tanulod meg az apádtól, meg a nagyapádtól, akkor ugyanúgy elveszel, hogyha úgy próbálsz megműködni benne, hogy nem ismered azt az ősi tudást, ami ehhez a környezethez kötődik. Mert mi már semmit nem tudunk magunkról sokszor.
Ezért tudunk, mi is tudunk magunkról, csak valami másfajta tudásunk van. Tehát azért, akik ma felnőnek, ők is valamit azért megtanulnak a szüleiktől. Most azt nem érdemes minősíteni, hogy ez most jó, vagy rossz, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, de hogy hát azért ez mindenki életben marad valahogy, itt is. Tehát a kultúra azért ugye mindenképpen valamiféle tudásátadás, és valahogy belenevelődünk akár itt Európában is a saját világunkba. Tehát ez ugyanez a folyamat, csak az más kérdés, hogy ez milyen sebességgel változik, és hogy hol vannak a gyökerei. Az biztos, hogy Mongóliában azért ennek a gyökerei azok sok ezer évesek, és tényleg hát a természettel való együttélésből származnak. De hát, ahogy mondtam, hogy ott is azért igen nagyok a változások mostanában. Hát hiába a hagyományos tudás mondjuk egy pásztor családban, hogyha egyszerűen komoly kihívások előtt állnak a fiatalok, ami alatt lehet azt is érteni, hogy így az egész éghajlatváltozás miatt megváltozott igazából a területeknek az eltartó képessége, más típusú a legeltetés. Ez egész nomád életmód, ugye, ahol nincsen semmiféle istálóztatása és táplálása az állatoknak, hanem csak szabadon ugye legelnek, ez kezd lehetetlenné válni, tehát muszáj télire zárt helyekre vinni az állatokat, legalábbis a leghidegebb időszakban muszáj takarmányt gyűjteni. De hát vannak más kihívások is, például az, hogy megjelent az internet elérés, a mobiltelefon, látják az emberek, hogy mondjuk a világ másik felé mi történik, akkor azt szeretnék megnézni, és hát ahogy a filmben is megjelenik igazából, ma már például a hagyományos pásztor gazdaságot is erősen meghatározza az, hogy hol van térerő. Tehát oda hajtják az állatokat. Tehát nem ahol jó a fű, hanem ahol van kapás a telefonon, és lehet csetelni valakivel. Így aztán túllegeltetnek súlyosan bizonyos területeket, más területek pedig parlagon maradnak. De hát ugyanez vonatkozik a városiakra is, szóval, hogy hát változik a világ erősen. Nem tudni, hogy ebből mi lesz, vagy mi marad meg, mert azért a mongoloknak az a kultúrája szerintem, amit ők így megőriztek, ami a sajátjuk, azért ez egy nagyon karakteres valami, és tényleg nagyon erősen meghatározza az életüket, de hát változni fog.
Ugye a filmben a magyar és mongol kapcsolatokról beszélsz nagyon sokat, és ez történelmi szempontból, aztán a 60-as, 70-es évek Magyarországa, amikor a Kádár korszakban gyárak épültek, magyar segítséggel, rengeteg magyar szakember ment, jöttek ide is, ugye, és akkor azt azért hallottuk a filmben, hogy azért mi nem számítottunk rendes szocialista országnak Mongólia szemében, mert ez már egy renegált társaság volt, aki ide jött és egyáltalán itt volt. De én ilyen szépen beszélni rólunk, ilyen szépen beszélni Magyarországról és a magyarokról, hát én nem is tudom, mikor hallottam utoljára. Tehát kifejezetten egy ilyen melegség töltötte el a szívemet, hogy hú, hát minket hogy szeretnek.
Igen, ez egy furcsa dolog, és lehet erre több mindent mondani, például az, hogy hát, hogy a mongolok udvariasak, és nem fognak rosszat mondani, ez is igaz. Vagy azt is lehet mondani, vagy én szívesen mondom azt, hogy például a mongolok rettentő romantikusok, szerintem. Ami számomra egy szimpatikus dolog, és tényleg, hogyha ők valamit szerettek, vagy szeretnek, akkor azt kifejezik, tehát hogy akkor hajlamosak arról, hogy mondjam, egy kicsikét akár így ömlengve beszélni, vagy lelkesülten beszélni. Másrészt az is biztos, hogy ez nagyon-nagyon fontos volt, amit a magyarok úgymond beavatkoztak annak idején Mongóliában, vagy hát amik ezeknek az együttműködéseknek voltak a gyümölcsei, az ő vagy eredményei, vagy előnyei az ő részükről azért elsősorban, az hát ez nagyon meghatározó. Hát nagyon sokan tanultak Magyarországon olyan szakmákat, amik Mongóliában akkor nagyon fontosak voltak, és mindenképpen egy modern tudást, tehát tényleg egy modern alapos tudást kaptak ők Magyarországon. Plusz ehhez hozzátartozott, hogy Magyarország az valóban ugye a legvidámabb barak volt a lágerben, már majdnem nyugat volt, úgyhogy ez is egy különleges helyzet. Nagyon jó világ volt, tehát itt azért nagyon kellemes volt az élet, jó volt az ellátás, jókat lehetett enni, inni, szerették a mongolokat, szívesen látták. Tehát ez mind-mind összeáll, mind-mind benne van ebben a szeretetben, de az is igaz, hogy ezt mondogatják, hogy a mongolok, hogy ők éreznek valamiféle ilyen rokoni, egy ilyen rokon lelkűséget a magyarokban, sokkal inkább, mint más nációkkal. Tehát valószínűleg van így a magyar karakterben is, ha most van ilyen, valószínűleg azért van, vagy kívülről nézve inkább van, ami hozzájuk közelebb áll, mint mondjuk a csehek, vagy a bulgároknál, vagy a keletnémeteknél, ahol szintén ők tanultak, vagy akikkel szintén találkoztak. És ugye ennek a másik fele, hogy említetted, hogy sokan dolgoztak magyarok Mongóliában, hát ezek a legfontosabb területek voltak. Ugye akkoriban az egész ország az állattenyésztésből, és ezzel kapcsolatos könyvűiparból élt. A magyarok mit csináltak? Kutakat fúrtak a sivatagban, hogy lehessen itatni az állatokat. Közel 1000 kutat fúrtak, tehát ez nem kevés. A magyarok biokombinátot építettek, ami egy állategészségügyi oltóanyaggyár tulajdonképpen, tehát az is egy nagyon-nagyon fontos. Vágóhidakat építettek, húsfeldolgozó üzemet, ruhaipari üzemeket, tehát ami szintén ehhez kötődik. És egyébként pedig, aminek máig nagyon komoly hatása van, sőt, hát egész az utóbbi évek nagy fejlődéséhez pedig abszolút köthető, azok az ilyen földtani alapkutatások. Hiszen most az elmúlt 15 évben rengeteg bányászati jogot adtak ki Mongóliában, és igazából ez a nagy fejlődés az annak köszönhető, hogy elkezdték az ásványvagyont kiaknázni, aminek a felkutatásában annak idején a magyaroknak is nagy szerepe volt.
És hát ugye ez azért megváltozott 89 után, a rendszerváltás után, mert hogy volt olyan időszak, amikor követségese volt Magyarországnak Mongóliában.
Hát ez már ilyen, kicsit ilyen politika, nem is tudom, 2007-6, valahogy akkortán zárták be a mongóliai követséget, ami egyébként most attól függetlenül, hogy most milyen kormány záratta meg, milyen kormány nyitotta újra, azért ez szerintem egy nagyon nagy tévedés volt. Tehát ezt nagyon ki kellett volna, tehát ezt ki kellett volna tényleg aknázni ezeket a kötődéseket, amik azért nagyon meghatározóak tudnak lenni egy külkapcsolatokban is, meg hát egy külkereskedelemben, meg ilyesmi, hiszen sokan tudtak magyarul, tehát sokan szívesen üzleteltek volna a magyarokkal, hogyha a magyarok egy kicsikét jobban észnél vannak, és egy kicsit erősebb a magyar érdekeknek a képviselete Mongóliában. Ehhez képest bezárták a követséget, és eladták az épületet, ami a város egyik, tehát ez olyan, mint hogyha eladták volna a Néprajzi Múzeumot, a volt Néprajzi Múzeum, a kúriát a parlamenttel szembe, tehát hogy ennyire jelentős helyen volt a magyar nagykövetség, és egy nagy múltú épület. Úgyhogy igen, ez egy ügyetlen dolog volt. Hála Istennek, hát újra nyílt a követség, hát reméljük, hogy majd kicsit a kapcsolatok is erősebben beindulnak, mert szerintem azért most sem működik ezen csodálatos módon.
Olyan az egész film, mint egy ilyen szép kaleidoszkóp, tehát hol egy ilyen képet látunk, hol egy olyan képet látunk, hol visszamegyünk egészen a múltba, és akkor egy tudós beszél arról, hogy milyen dokumentumok alapján van közös történelme Magyarországnak, aztán látunk téged, ahogy megmentesz mondjuk a vége felé egy kis borjút, aztán közben visszamegyünk a húskombinátba, ami sajnos már ugyanolyan romos állapotban van, mint nálunk itt a Kádár korszaknak a gyárépületei. Tehát ebből a kaleidoszkópból össze tudjuk rakni azt, hogy nagyjából neked milyen képed van Mongóliáról, de neked van egy 30 éves tudásod erről az országról, egy 30 éves tapasztalatod. Nem egyedül voltál, hát nyilván egy filmet nem lehet egyedül csinálni, egy nagyon kis tábbal voltál, de hát nekik talán nincs meg ez a 30 éves múltjuk. Egyrészt hogy válogatod ki a stábot, másrészt meg nekik ez mit jelentett, hogy elvitted őket végiggyalogolni, meg néha kicsit autózni az országon? Mert azért fizikailag sem volt egy egyszerű történet.
Mi Somogyvári Gergő operatőrrel indultunk alapvetően neki, és igazából ő hozta egy olyan kollégáját, akit egyébként én is ismertem korábban is, az Ecsedi Marcit, ő hangmérnökként jött. Én a Gergővel már dolgoztam korábban egyszer-kétszer együtt, és mi ilyen nagyon jól szót értünk. Meg a Gergő egy ilyen nagyon nyugodt és mindent ilyen pozitívan kezelő figura, és ez jól ellensúlyozza egyébként időnként az én kicsit izgágasságomat, vagy aggódásomat, vagy problémázásomat. Úgyhogy az látszott, hogy ez jó lesz, hogy jól fog működni. Az egy picikét nehezített a dolgot, hogy a Gergő vegetáriánus. Most Mongóliában mondjuk 20 éve ezelőtt ez egyenlő lett volna majdnem az éghalála, de vagy legalábbis nagyon komoly problémát jelentett volna, ma már nem, tehát ma már azért elég jól hozzá lehet férni, nem csak rizshez, hanem máshoz is, ami növényi. Kiváló éttermek vannak a városban, szóval, hogy nem volt ez akkor a probléma. És a Marci is nagyon-nagyon rugalmas volt. Hát nekik az okozott egy alap feszültséget, hogy hát egyrészt, hogy tudunk-e utazni. Ugye ez a Covid időszak végén volt, és Mongólia teljesen lezárta a határokat, tehát hogy egyszerűen csak egy-egy ilyen chartergépet indítottak néha az országba, meg az országból ki, de nem, tehát hogy nem volt légi közlekedés. Plusz, hogyha valaki bement az országba, akkor 2 hétre kórházi karanténba került, ha véletlen bejutott az országba, és utána még 3 hét otthoni karanténban. Mm-hmm. Tehát ilyenek voltak az előírások, és akkor ezt pár hónappal előtte az utazásunk előtt felszabadították. De belengedte az egészségügyi miniszter, hogy visszahozzák, és erről sose döntöttek. Mm-hmm. Minden hónapban volt ilyen kormányülés, és sose nem tárgyalták, tehát nem mondták azt, hogy nem hozzák vissza ezeket az intézkedéseket, meg azt sem, hogy visszahozzák, hanem nem tárgyalták. Emiatt mi nem vettük meg a repülőjegyünket, vagy 3 nappal az utazás előtt fizettük ki, tehát, hogy, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz. És akkor kimentünk egy olyan géppel, ami egyébként idefel a mongol diákokat hozta, és visszafele vitt utasokat, tehát így tudtunk kijutni Mongóliába, de úgy mentünk, hogy nem volt vissza útra a repülőjegyünk. És hát ez engem annyira nem frusztrált, tehát én ott el vagyok körülbelül bármeddig, de hát azért a Gergőt meg a Marcit erősen piszkálta. Hát ugye lekötött munkáik voltak, meg egyáltalán, tehát ők úgy gondolták, hogy ez a 20 nap, amit erre rászántak, hogy forgatni fogunk az országba, ez így nagyon jó, de hogy utána valahogy haza kéne jönni. Úgyhogy ez okozott, ameddig nem sikerült egy repülőjegyet szereznünk, ez nagyjából hogy fél időben történt meg, vagy azután, addig ez egy picikét idegesítette őket. Egyébként ők hamar felvették ezt a tempót, tehát én azért ilyen, ugye én elég jól tudtam ezt közvetíteni a számukra szerintem ezt a mongol mindennapokat. Az biztos, hogy pattogás volt, már amennyire egy ilyen világba pattog az ember, mert kevés időnk volt, és forgatni kellett. Tehát nem volt olyan nap, hogy ne forgattunk volna. Egy nap volt, amikor elmentünk valahova kirándulni föl a hegyre, de akkor is forgattunk, és az is benne van a filmben tulajdonképpen.
Mondod, hogy ez egy ilyen pattogás volt, de hát valójában a film az rendkívül nyugodt. Tehát az egész film az egy lassú, békés, nyugodt. Én úgy éreztem magam, amikor kijöttem, mintha egy ilyen relaxációba jöttem ki. Nyilván a zene is sokat számított, a tempó, a képek, az a hihetetlenül tényleg nyugodt, tiszta táj, amivel tényleg sehol nem találkozol, de az egésznek egy ilyen szép lassú menete volt. Tehát, hogy ez nem tűnt nekünk, így nézőnknek, így miután ti jó sokat dolgoztatok vele, ez egy ilyen hatalmas rohanásnak, hanem úgy tűnt, hogy hát milyen nyugodt is ez az élet, amit így el lehet tölteni az úton.
Nem, hát most erre csak nem rászántuk erre az időt, tehát hogy nem volt arról szó, hogy... Tehát a patogását csak azt értem, hogy minden nap forgattunk, szóval, hogy nem tudom, mit mondjak erre. De igazodtunk igazából a mongol élettempójához. Ez sokkal könnyebb igazodni egyébként már így szeptember közepén, amikor ott voltunk.